Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Törtöki adásunk tartalmából. Ferenc pápa bejelentette, hogy nőket fog kinevezni a püspöki kongregációba. Egyensúly. Fényfestés szakrális épületeken. Interjú Tapodi Gabriellával, a Pécsi Zsolnai Fényfesztivál koordinátorával. Kérdések. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra. Ferenc pápa bejelentette, hogy nőket fog kinevezni a püspöki kongregációba. Ferenc pápa a Reuters hírügynökségnek adott interjújának harmadik részében szólt a nők római kúriában betöltött szerepének bővítésével kapcsolatos terveiről, a Predicate Evangelium kezdetű új apostoli konstitúcióról, és arról, hogy mely vatikáni intézményekbe lehetne világi vezetőket kinevezni. Ferenc pápa bejelentette, hogy két nőt kíván kinevezni a püspöki kongregációba, akik tehát részt vesznek az új püspökök kiválasztásának folyamatában. A pápa ezt a Reuters tudósítójának, Filip Pujellának adott interjújában adta közre. A beszélgetés harmadik részében válaszolt azokra a kérdésekre, amelyek a nőknek a Vatikánban való jelenlétére és a Predicate Evangelium kezdetű új apostoli konstitúcióra irányultak, amely megreformálja a római kúriát, továbbá arról, hogy mely dikasztériumokat, vatikáni hivatalokat lehetne a jövőben világi férfira vagy nőre bízni. Nyitott vagyok, ha felmerül a lehetőség. Jelenleg a vatikáni kormányzóságnak van egy helyettes kormányzója, aki egy szerzetes nő. Most két nő kerül a püspöki kongregációba, a püspökválasztási bizottságba. Így a dolgok egy kicsit megnyílnak, jegyezte meg Ferenc pápa. Majd hozzátette, hogy a jövőben lehetőségét látja annak, hogy laikusokat nevezzenek ki bizonyos vatikáni hivatalokba, például a világiak, a család és az élet dikasztériumába, a kulturális és oktatási dikasztériumba, vagy a vatikáni apostoli könyvtár vezetésére. A pápa felidézte, hogy tavaly Raffaella Petrini nővért nevezte ki a vatikáni kormányzóság második vezető pozíciójába, így ő lett az első nő, aki betölti ezt a pozíciót. Korábban, 2020. januárjában a pápa Francesca di Giovannit nevezte ki az államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős szekciójának a multilaterális területtel foglalkozó titkárhelyettesévé, ami szintén első alkalommal fordult elő. Ferenc pápa további jelentős kinevezései közé tartozik a francia Nathalie Beckard nővér, a Jézus Krisztus misszionáriusai Xaveri intézet tagja, a püspöki szinódus altitkáraként, és Alessandra Smerilli nővér, a segítő Szűz Mária Don Bosco nővérekrend tagja, mint az átfogó emberi fejlődés dikasztérium altitkára. Carmen Ross Nortes nővér pedig a Megszentelt Élet intézményei és az Apostoli Élet társaságai dikasztérium altitkára. Számos más világi nő már magasrangú pozíciót tölt be a Vatikánban, köztük Barbara Giatta, a Vatikáni Múzeumok első női igazgatója. Linda Ghisoni és Gabriella Gambino mindketten a világiak, a család és az élet dikasztériumának altitkárai. És Emil Secuda, a pápai Latin Amerika Bizottság titkára. Továbbá Natasha Govekar, a kommunikációs dikasztérium teológiai lelkipásztori irodájának igazgatója, míg Christiane Murray a Szentszéki Sajtóterem igazgató helyettesi posztját tölti be. Mindegyiküket a jelenlegi pápa nevezte ki. A múlt hónapban Kevin Farrell bíboros, a világiak, a család és az élet dikasztériumának prefektusa azzal viccelődött, hogy a kúriáról szóló új alkotmány kihirdetésével ő lehet az utolsó pap, aki vezeti ezt a dikasztériumot. egyensúly, fényfestés szakrális épületeken, interjú Tapodi Gabriellával, a Pécsi Zsolnai Fényfesztivál koordinátorával.
A nyári időszakban Olaszország szerte tartanak fényfesztiválokat például a Komói tónál, vagy éppen Friuli Venecia Giuliában is, más-más tematikával, ami széles érdeklődő közönséget vonz. Most már Magyarország is dicsekedhet ilyen fényfesztivállal. A következő percekben Tapodi Gabriella programszervezővel beszélgetünk, aki a Pécsi Zsolnai Fényfesztivál koordinátora. Először is azt szeretném kérdezni, hogy honnan jött az ötlet, és mióta tartanak ilyen fesztiválokat Pécsett?
Üdvözlöm a hallgatókat! Tulajdonképpen 7 évvel ezelőtt, amikor a Zsolnai negyedben elkezdtem dolgozni, mint programszervező, akkor már folyt az első fényfesztiválnak a szervezése. Én előtte Angliában éltem, és én ott találkoztam először ezzel a műfajjal. Tulajdonképpen maga a műfaj, mint fényfesztivál, nagyon-nagyon fiatal műfaj, nem régiben kezdett el dinamikusan fejlődni, és én akkor is úgy éreztem, hogy Pécs annyira jó helyszíne lenne egy ilyen fesztiválnak, hogy ideális lenne a környezet. Úgyhogy mikor hazajöttem Angliából, és a csapatba kerültem, akkor legnagyobb meglepetésemre már folyt az első fényfesztiválnak a szervezése. Most idén ez már a 6. alkalom lesz, hogy a Zsolnai Fényfesztivált megrendezzük.
Alapvetően nem egyházi eseményről beszélünk, de mégiscsak a szakrális térhez kapcsolódik azáltal, hogy a Pécsi Székesegyházra vetítik ki a nemzetközi mezőny installációit. Ezt hogyan képzeljék el a hallgatók?
Tulajdonképpen minden nagyvárosban, ahol Európa szerte rendeznek fényfesztiválokat, értelemszerűen a legnagyobb felületű épületeket keresik, amire szépen lehet vetíteni, amit messziről jól lehet látni. Szép az architekturális felépítése, tehát ezeket az épületeket keresik mindenképpen. Ez természetes, hogy minden városban a templomok, a katedrálisok jelentik ezeket a helyszíneket. Pécsett is a legnagyobb épület, vagyis a Székesegyház adta a felületet ennek a versenynek, és erre esett a választásunk. Habár nem egy szakrális rendezvény maga a fényfesztivál, de nagyon szoros együttműködésben vagyunk a megyés püspökséggel. Természetes, hogy mivel az ő helyszínüket használjuk erre a versenyre, minden apró részlettel tájékoztatjuk őket, egyeztetünk, megnézzük közösen a tartalmakat. Ha bármiféle kivetnivaló van, akkor ők mindig aktívan részt vesznek ennek a orvoslásában.
Egy alkalommal volt szerencsém nekem is látni ezt a csodálatos fényfestést a Pécsi Székesegyház homlokzatán, ahol nagyon sokféle stílus megjelent, az egészen modern, töredékes, gyors ritmusú zenével ellátott, mint amikor darabjaira szétesik akár a mai világunk vagy egy épület, ettől kezdve a gótikus katedrálisok hangulatát idéző hang- és képtechnika. Hogyan tudják ezt megvalósítani?
Kezdve a technikai részével, tehát igazából ezek a versenyzők megkapják a Pécsi Székesegyháznak a szkennelt, lézeresen szkennelt verzióját, amire elkészítik ezeket a fényinstallációkat. Tudni kell, hogy a világ minden részéről, idén például 17 országból érkezett pályamunka, versenymunka erre a versenyre, és nyilván Brazíliából vagy Ázsiából nem tudnak a helyszínre jönni, hogy ezt élőbe megnézzék, ezért megkapják a regisztrációs levél után, hogy néz ki pontosan mik a paraméterei ennek a Székesegyháznak, hány vetítőgéppel fogunk vetíteni, milyen messze állnak majd a tornyok a Székesegyháztól, és mindezek alapján ők számítógéppel készítik el ezeket a gyönyörű kis filmeket. A zsűri mindig azt is szokta értékelni, hogy mennyire él együtt a pályamunka az épülettel, a zenével, és hát adott esetben ugye minden évben van egy hívószavunk, a fesztiválnak van egy mottója, és idén ez például a balansz, vagyis az egyensúly lesz. Úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk az alkotásokat, hogy mennyire tudják ezt beépíteni a saját munkáikba. Idén kicsit átalakult a versenynek a menete, mert korábbi években 10 döntős alkotást választottunk a beérkező pályamunkák közül. Most idén csak 5 lesz, viszont hosszabbak lesznek ezek a pályamunkák, mint korábban. Ez egy picit a COVID miatt is van, ugyanis a célunk az, hogy minél többször le tudjuk a versenymunkákat vetíteni, és ne csak egy időpontban láthassa a közönség, ezért minden este, pénteken és szombaton 9:30-től éjfélig fél órás rotációba fogjuk majd vetíteni a versenyprogramot. Vasárnapi nap lesz a díjátadó, a zsűri vasárnap délután hozza meg a döntését, este 9:30-től vasárnap még egyszer meg lehet nézni a teljes munkát, a versenyprogramot, utána eredményhirdetés, és végül évfélig a korábbi évek legjobb, leghangulatosabb és legsikeresebb alkotásait láthatjuk újból.
Köszönöm szépen, akkor nagyon eredményes versenyzést kívánok, és sok szép élményt azoknak, akik ellátogatnak a Pécsi Fényfesztiválra. Köszönöm szépen Tapodi Gabriellának, hogy beszámolt mindenről.
Nagyon szívesen, örömmel.
Tapodi Gabriellával, a Pécsi Zsolnai Fényfesztivál koordinátorával Gedő Ágnes készítette a beszélgetést. Kérdések. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra.
A két főparancsról szóló tanítást Jézus az irgalmas szamaritánus történetével világítja meg. Az Isten és ember szeretet törvényének elvi kapcsolata az irgalmasság gyakorlatában teljesül be. A törvénytudó és Jézus katekézisszerű párbeszédének előterében ragyognak ezek a fényes igazságok. Ugyanakkor a beszélgetés hátterében feszülő kérdések is figyelemre méltóak. Jó válasz ugyanis csak jó kérdésre adható. A tudományok fejlődésének egyik hajtóereje is az eredeti módon való kérdezés. Csak a kényelmességünket szolgáló konyha filozófiánk jellemzője az, hogy kész válaszainkhoz keresünk frappáns kérdéseket. Fodor Ákos Zen beszéd című haikuja ezzel szemben az őszinteség felé terel bennünket. Hogyan adhatnék választ, mikor a kérdést is csak keresem? Martin Heidegger is hevesen bírálta azokat a filozófiai és teológiai irányzatokat, amelyek előbb tudják a választ, mint a kérdést. A jezsuita novíciusból lett német filozófus szerint az európai gondolkodás a legfontosabb kérdést tévesztette szem elől. Úgy gondolta, hogy az ember a létezőkre irányuló kérdések és válaszok sűrűjében elfelejtette a létre vonatkozó kérdést. Ez vezetett aztán a létfelejtéshez, majd a nihilizmushoz. Ezt leküzdendő jutott arra a következtetésre, hogy az ember kérdés, lényegileg kérdés és csak kérdés, sohasem válasz. Igen ám, de csak akkor kérdezhet valaki őszintén, ha vállalja a válaszok kockázatát is. Hogyan maradhatna igazi filozófus az, aki csak kérdez, de valójában elzárkózik, különösen az életvitele megváltoztatására késztető, vagy komoly elköteleződést kívánó válaszok elől? A törvénytudó és Jézus is kérdéseket intéznek egymáshoz. Párbeszédük hátterében egyszerre sejlik fel radikális megtérésre szoruló emberi gondolkodásmódunk és a mester zseniális pedagógiája. Szent Lukács egy pszichológus éles látásával tárja elénk mindjárt az első kérdés két rétegét is. Verbális szinten, a szavak világában az örök élet elnyerésének módjáról szól a nyájas kérdés. A mélyebb, egzisztenciális szférában azonban ez csak próbatétel, a régi fordítás szerint megkísértés. Nyilvánvalóvá válik így, hogy még a tartalmilag legkifogástalanabb és legjámborabb kérdés felszíne alatt is rejtőzhet álságos és családszándék. Jézus ezért nem is közvetlenül felel, hanem visszakérdez. Ezzel bölcsen kikerüli az okoskodó kérdező mindenféle kelepcéjét, és átveszi a kezdeményezést. A leckésztetni szándékozó nagyokos hirtelen a vizsgázó helyzetébe kerül. Mi van megírva erről a törvényben? Hogyan olvasod? az Isten és ember szeretet főparancsaival voltak éppen a saját kérdésére kell válaszolnia. Helyesen feleltél, mondja neki Jézus, tedd ezt, és élni fogsz. A mester tömör válasza persze beszédesebb, mint gondolnánk. A helyes feleletre építve egyéni, konkrét és azonnali feladatot ad a törvénytudónak. A szeretet egyetemes törvénye ugyanis mindig személyes megvalósítást követel. Az elméleti igazság gyakorlati feladatot jelent. Az eredetileg csak a távoli jövőre, az örök életre irányuló kérdés pedig jelenbeli, vagyis azonnali végrehajtást kíván. Szeresd Istent, meg a felebarátodat, és élni fogsz. Még pontosabban, csak akkor élsz igazán itt a földön, meg a halál után is, ha mostantól kezdve szeretetben élsz. A kérdez felelek második menetének újabb felvetése már nem burkolt próbatétel, hanem a tudós önigazolási kísérlete. A személyes szeretet azonnali és mindenki felé kötelező gyakorlásával kapcsolatban az utolsó menekülési útvonal az embertárs fogalmával kapcsolatos bizonytalanság. De ki az én felebarátom? Vagyis kit? Kiket kell szeretnem? A hegyi beszédben Jézus a régieknek szóló mondásként utal a közfelfogásra. Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Egy ilyen összefüggésben persze az ellenség nem felebarát. Jézus nem is az elvont fogalmat terjeszti ki az ellenségre, hanem a mennyei atyához való hasonlóságból vezeti le a mindenkire kiterjedő szeretet nagyvonalúságát, sőt, kötelességét. Ezért nem elég a vámosokhoz és a pogányokhoz hasonlóan csak viszonozni a szeretetet és a köszöntést, hanem a mindenkihez egyformán jóságos Isten tökéletességét utánozva kell szeretni még az ellenségeinket is. A törvénytudó önigazolást kereső második kérdésére Jézus először egy történettel válaszol. Itt sem a szeretet vagy a felebarát elvont fogalmát alkalmazza egy egyedi esetre, hanem egy kifosztott, véresre vert és félholtan az útszélen hagyott embert állít elénk. Az arra járó pap és a levita is észreveszik, mégis tovább mennek. Csak a szamaritánusnak esik meg rajta a szíve, és ő segít neki. Jézus kérdése pontosan így hangzik, ki lett a felebarátja annak, aki bajba jutott? Az első kérdéskörben azt tudtuk meg a szeretetről, hogy ennek egyetemes törvénye személyes követelményeket támaszt. Elmélete csak a gyakorlatba ültetve ér valamit. A távoli jövő helyett pedig azonnali feladatként jelentkezik. A kérdések második fordulója is a szeretetről tanít. Csak itt a szükséget szenvedő felebarát és az önzetlenül segítő ember perspektívájából látunk. Kérdezzük csak meg őszintén magunktól, hogy bajba jutottakként lenne-e erőnk megtagadni a rajtunk segítő akárkitől a felebarát méltóságát. Aztán azzal a kérdéssel barátkozzunk, hogy nem következik-e ebből számunkra valami, ami a viselkedésünk megváltoztatására ösztönöz bennünket.
Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 15. vasárnapra Kérdések címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.